akinek lógni kell, az nem full vízbe, még ha a folyó az akasztófát mossa is.
Vita Nuova, Bohumil Hrabal regénye, Eliska Hrabalová, Bánsági Ildikó, 15. rész.
Barátomnak, Karel Mariscónak, aki több mint 40 esztendeje minden évben kinyomtat egy szamizdatot és szétküldi barátainak. Aki tehát edett pályás champion, ász és világbajnok.
Utasítást kapott a színpadmestertől, hogy a zsinagógában, amit egymás közt kis templomnak neveztek, rombolja le csoportjával az oltárt, mert már nincs hely a lefutott komédiák díszleteinek. Így aztán az uram nagy kedvel munkához látott. Az én uram imádott felszámolni. Amikor csak tehette, megvette a műsorról levett darabok kulisszáit, és hazaszállította őket. És az udvarunk tele volt díszletekkel, és deszkákkal, és lécekkel, és az uram nekiesett az egésznek a kisbaltával, és a felaprított fával fűtötte a nagykáját. És most a kis templomba Vladimirt is magával vitte, mert az uram azt mondta Vladimirnak, hogy jöjjön csak és nézze meg ezt a pusztítást, hogy egy művésznek mindent látnia kell, a kivégzést is. Így aztán négy ember csákánnyal szaggatta az emelvényt, amelyen hajdanán ennek a zsidó hitközségnek a rabbija állt. És amikor széthasogatta az emelvényt, nekilátott az asztaloknak és a faburkolatnak, és így verte le a porfelhőben azokat a 200 évnél is régibb dekorációkat, a zsidó misék és szertartások díszleteit. És én benéztem az uramhoz a kis templomba, és ott álltam a kapuban, és nem hittem a szememnek. Úgy éreztem, hogy valahol Németországban vagyok, Hitler hatalomra jutása idején. Így aztán csak álltam, és dermedten néztem az uram ténykedését, aki most egy nagy koronát, Dávid király koronáját rántotta le éppen, amelyről azt mondta nekem, hogy a legszebb korona, amit valaha is látott. De most lerántotta a zsidó oltárnak ezt az utolsó részét is. És amikor eszelősen felemelte a baltáját, Vladimir felkiáltott. Megálljon, doktor! Megálljon! És az uram megtorpant a felemelt baltával. És Vladimir odament hozzá, és azt mondta. Vigye haza ezt a koronát, doktor! Talán szerencsét hoz az írásban. És az uram felemelte a koronát. Akkora volt az a korona, mint az uram mellkasa. Arany és kék színben pompázott. És az uram, meg Vladimir, fogták a koronát, és úgy vitték, mint egy kicsi gyerekkoporsó. És az uram azt motyogta, hogy a koronát az ágya fölé akasztja egy kampóra, hogy bármikor ránézhessen, és hogy csak most fog majd hozzá igazán az íráshoz. Az uram hálálkodott Vladimirnak, hogy rákiabált, és azt mondta, hogy csak most kezdődik az ő aranykora, hogy ez a korona fog neki világítani az irodalom sötét útján. És hogy mostantól kezdve csak arra fog törekedni, hogy ász legyen. És én mentem az uram mögött, és Vlagyimir sem vett rólam tudomást. Vlagyimir volt az, aki elvitt minket az urammal a régi zsidó temetőbe, és Vlagyimir maga mutogatta meg nekem az összes sírkövet. Ő olvasta fel a régen halott emberek nevét. És először kezdtem felfogni mindazt, ami a zsidókkal történt. Nyiladozni kezdett a szemem, és valamiképp fellázadtam édesanyám ellen, és Liza ellen, és Vulli ellen, akik még ma is gyűlölik a zsidókat, és azt szeretnék, hogy halljanak meg azok is, akik megmaradtak. Annak idején, amikor az urammal kezdtünk kijárni a zsidó temetőbe, amikor nagyon megszerettem azt a zsidó temetőt. Akkoriban gyakran leültem egy-egy ledöntött, földbe süppett sírkőre, és nézelődtem. Aztán egyik síremléktől a másikig sétáltam. Néha le kellett térdelnem, hogy elolvashassam, ki fekszik a sírkő alatt. Gyönyörű lányneveket olvastam le a még álló síremlékekről. És én úgy éreztem, hogy ez a temető ezekkel a nevekkel közelebb áll hozzám, mint az összes többi temető. És az uram azt mondta, hogy ezt a libenyi zsidó temetőt is fel fogják számolni, hogy már bontják a kerítést, meg a lapáloma büfét, meg az ószeres boltját. És a markolók és földgyaluk legyalulják azt a szép kis dombot is, szemközt a pálmovkával. És a sok földet és a sok követ a teherautók kicsit odább szállítják, és leszórják a lejtőre, amelyen a zsidó temető van. Mert ez a temető már semmire sem jó. Így viszont területet nyernek, és létesíthetnek rajta egy parkot, ahol a dolgozók szabad idejükben megpihenhetnek a padokon. És aztán ott álltam, és láttam, hogy az emberek széket is hoznak magukkal, hogy már reggel kijöttek, és ott áll mellettük a kávés termosz. És rezzenetlen szemmel nézik, hogy a domboldal tetején álló síremlékeket már annyira betemette a föld, hogy ott lent néhány sírkőből már semmi sem látszott. És amikor jobban körülnéztem, hát ott állt az én uram. És a szemét meresztette, akár csak a többiek. És ő sem hitt a szemének, akár csak én. És nem azt nézte az uram, hogy hogy zúdul le a teherautók tartalma, hanem oldalról az embereket figyelte, az arcélüket nézte, és amikor találkozott a tekintetünk, az uram felsóhajtott, felhúzta a vállát, és hagyta, hogy behajlított karja tehetetlenül leújjon. Mint aki jelzi, hogy mit tegyünk. Itt már semmit sem tehetünk. És én hazamentem, és elfogott a hideglelés, és kint illatoztak a virágzó fekete bodzák, és én mind a két kályhába befűtöttem. És leültem a nagy kályhához, és melengedtem a testem. De nem tudtam felmelegedni. És nem csak a zsidókért fájt a szívem, hanem mindazokért, akiket a győzedelmeskedők ütnek, és megaláznak. És aztán megjött az uram, így hát már ketten ültünk a felfűtött kályha mellett, és melegedtünk, miközben kint ragyogott a júniusi napfény. És az uram az udvarra bökött, oda, ahol a fészer ablaka alá szórt földkupacból a vadszőlő kúszott föl, és szétágazó indái függönyként hullottak vissza. Oda mutatott az uram, és azt mondta. Ott fönt lógott az én halotti maszkom, amit Vlagyimir csinált ezen az asztalon. Az a maszk már rég leesett. Figyeltem, ahogy lassan süllyed a földbe, mint teli hold a felhőbe, ahogy döngöli az eső, míg teljesen el nem tűnt. Most ott fekszik valahol a föld alatt,